Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesalyai László. Hétfői adásunk témái. Legyünk az evangélium kis lámpásai. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala imádsága. Szabadon engedték a nigériai diáklányokat, akikért a pápa múlt vasárnap délben imádkozott. Ferenc pápa szombaton a Vatikánban fogadta Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitát. Stúdió beszélgetés a kihallgatásról. Legyünk az evangélium kis lámpásai. Ferenc pápa úrangyala imádsága. Nagybőjt második vasárnapján, urunk színeváltozásának ünnepén Ferenc pápa arra buzdította a híveket az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében, hogy miután megtapasztalta a Krisztussal való találkozást, mindenütt ragyogtassák fel az Úr világosságát. A keresztények küldetése, hogy szeretetet és reményt vigyenek el a világba. Az evangéliumi szakaszt elemezve a pápa rámutatott, hogy urunk színeváltozása egy fénysugár a sötétségben, egyfajta előleg, hogy mi lesz majd a feltámadás után. Arra utal, hogy a halállal nem lesz vége mindennek. Jézus nem engedi, hogy a sötétségé legyen az utolsó szó. Nagybőjt második vasárnapja arra szólít minket, hogy szemléljük Jézus színeváltozását a hegyen,
La trasfigurazione di Gesù.
Három tanítványa előtt. Kezdte beszédét Ferenc pápa. Mivel nem sokkal előtte Jézus bejelentette, hogy Jeruzsálemben sokat kell majd szenvednie, megtagadják és halálra ítélik, ezért elképzelhetjük, mi mehetett végbe ennek hallatára legközelebbi barátai, tanítványai szívében. Válságba kerül egy erős és diadalmas messiás képe, álmaik szerte fosztanak, szorongás lesz úrrá rajtuk arra gondolatra, hogy a mestert, akiben idáig hittek, megölik, mint a legrosszabb gonosztevőt. És éppen ez az a pillanat, amikor Jézus meghívja Pétert, Jakabot és Jánost, és magával viszi őket a hegyre. Az evangéliumban olvassuk, hogy fölvitte őket egy hegyre.
Li condusse sul monte.
Folytatta beszédében Ferenc pápa rámutatva, hogy a Bibliában a hegynek mindig különleges jelentősége van. Az a magas hely, ahol az ég és a föld érintkezik egymással, ahol Mózes és a próféták rendkívüli tapasztalatokat szereztek az Istennel való találkozásról. Jézus felmegy a magasba három tanítványával együtt, és megállnak a hegy tetején. Jézus itt, előttük, színében elváltozik. Sugárzó arca és tündöklő ruhái elővételezik a feltámadt Krisztus képét, felkínálják azoknak a megrémült férfiaknak a fényt, a remény fényét, hogy áthaladjanak a sötétségen. A halállal nem lesz mindennek vége, mert megnyit a feltámadás dicsőségére. Tehát Jézus bejelenti halálát, felviszi őket a hegyre, és megmutatja nekik, hogy mi történik majd a feltámadás után. Foglalta össze Márk evangéliumából való szakasz tartalmát a pápa. Akár csak Péter apostolnak, aki így kiáltott fel, Mester, jó nekünk itt.
È bello sostare con il Signore sul monte.
Nekünk is nagyon szép az Úrral lenni a hegyen, megélni nagybőjt közepén ezt az előlegezett világosságot. Arra szólít bennünket, hogy emlékezzünk rá, különösen, amikor nehéz megpróbáltatásokon megyünk keresztül, hogy az Úr feltámadt, és nem engedi, hogy a sötétségé legyen az utolsó szó, fejtette ki a pápa, megjegyezve, hogy sokan közületek jól tudják, hogy mit jelent nehéz megpróbáltatásokon keresztül menni. Néha megtörténik, hogy személyes, családi vagy társadalmi életünkben a sötétség pillanatait éljük át, és félünk, hogy nincs belőlük kivezető út. Rettegünk az olyan nagy rejtélyekkel szemben, mint a betegség, az ártatlan fájdalom vagy a halál misztériuma. Magán a hit útján is gyakorta megbotlunk, találkozva a kereszt botrányával és az evangéliumi következményekkel, amelyek azt kérik tőlünk, hogy életünket a szolgálatban töltsük el, és veszítsük el a szeretetben, ahelyett, hogy megtartanánk saját magunk számára, és megvédenénk. A pápa rámutatott, hogy ezért szükségünk van tehát egy újabb pillantásra, egy olyan fényre, amely mélységeiben megvilágítja az élet misztériumát és segít, hogy túllépjünk sémáinkon és a világ kritériumain. Mi is arra kaptunk meghívást, hogy felmenjünk a hegyre, hogy szemléljük a feltámadt Krisztus szépségét, aki derengő fénnyel világítja meg életünk minden töredékét, és hozzásegít, hogy a történelmet húsvéti győzelméből kiindulva értelmezzük. Azonban vigyázzunk! Az az érzés, hogy jó nekünk itt lenni, nem válhat egyfajta lelki lustasággá. Nem maradhatunk a hegyen, és nem élvezhetjük egyedül ennek a találkozásnak a boldogságát. Jézus maga visz le bennünket a völgybe, testvéreink közé és a mindennapi életbe. Ferenc pápa óva intett a lelki lustaságtól. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy mi jól vagyunk, imáinkkal és liturgiáinkkal, és ez elég nekünk. Nem. Felmenni a hegyre nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a valóságot. Az ima soha nem azt jelenti, hogy menekülünk az élet fáradalmai elől, a hit világossága nem egy szép, spirituális érzés szolgál. Nem, nem ez Jézus üzenete, mondta nyomatékkal a pápa. Arra kaptuk meghívást, hogy megtapasztaljuk a Krisztussal való találkozást, hogy fényével megvilágítva elvigyük, és mindenütt felragyogtassuk azt. Gyújtsunk kis fényeket az emberek szívében, legyünk az evangélium kis lámpásai, amelyeket kis szeretetet és reményt hoznak. Ez a keresztény küldetése, szögezte le a pápa. Beszédét a következő fohásszal zárta.
Pregiamo Maria Santissima.
Imádkozunk Szűz Máriához, segítsen nekünk, hogy Krisztus világosságát csodálattal befogadjuk, megőrizzük és másokkal megusszuk.
Angelus Domini nunci avet Mariae.
Ferenc pápa imái és nagybőti jó tanácsai az úrangyala elimádkozása után. A vasárnap déli úrangyalát követően Ferenc pápa imádkozott az elrabolt nigériai diáklányok szabadon bocsátásáért, kérte a hívek imáit a ritka betegségben szenvedőkért, különös tekintettel a gyermekekre, valamint azt tanácsolta, hogy nagybőjben tartózkodjunk a pletykától, mások rágalmazásától. Az úrangyala imádság után Ferenc pápa imádkozott a Nigériában pénteken fegyveres csoportok által elrabolt 317 diákrány mielőbbi kiszabadulásáért. A lányokat iskolájukban rabolták el az ország északnyugati részén lévő Zamfara állam Yangjébe városában. Csatlakozva a nigériai főpásztorokhoz, a pápa elítélte a hitvány tettet.
Preghiamo per queste ragazze.
Imádkozom ezekért a lányokért, hogy mielőbb visszatérhessenek otthonaikba, mondta Ferenc pápa, majd közelségéről biztosította a diáklányokat és családjaikat. Imádkozzunk a szűzanyához, hogy őrködjön a lányok felett, buzdította a pápa a Szent Péter térén lévő híveket, majd velük együtt elmondott egy üdvözlégy Mária imádságot. A zamfarai kormány néhány órával később megerősítette a diáklányok kiszabadításának hírét. A pápa ezután megemlékezett a ritka betegségek világnapjáról, amelyet ezen a vasárnapon tartottak. A Szent Péter térre kitekintve köszöntötte az ezen a területen elkötelezett egyes társulatok jelenlévő tagjait. A ritka betegségek esetében különösen fontos a betegek családjai közötti szolidaritási hálózat, amelyet ezek a társulatok támogatnak, hangsúlyozta Ferenc pápa. A szolidaritási hálózat segít abban, hogy ne érezzük magunkat egyedül, hogy kicseréljük a tapasztalatokat és a tanácsokat. A pápa bátorításáról biztosította azokat a kezdeményezéseket, amelyek támogatja a kutatást és a gyógyítást, majd kifejezte közelségét a betegekhez, családjaikhoz, különös tekintettel a gyermekekre. Álljunk közel a beteg, szenvedő gyermekekhez, imádkozzunk értük, éreztessük velük Isten szeretetének simogatását, gyöngétségét. Ápoljuk a gyermekeket az imával és az ilyen betegségek esetében, amikor nem tudni, hogy miről van szó, vagy amikor nem túl jó a prognózis.
Che hanno queste malattie rare,
Imádkozzunk a ritka betegségben szenvedőkért, különösen a gyermekekért, hangzott Ferenc pápa buzdítása. A pápa végül szívből köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Mindenkinek jó előrehaladást kívánt ebben a nagybőti időszakban, majd a következő tanácsot adta a híveknek. Javaslok nektek egy bőtöt. Egy olyan bőtöt, amitől nem lesztek éhesek. Tartózkodjatok a petykáktól, mások megszólásától, ez egy különleges módja a bőtnek. Fogadjuk meg ebben a nagybőti időszakban, hogy nem mondunk rosszat a másikról, nem pletykálunk, ezt mindnyájan megtehetjük. Ez egy szép bőjt, mondta a pápa, majd ismételten arra buzdított, ne feledkezzünk meg arról, hogy milyen hasznos, ha minden nap elolvasunk egy szakaszt az evangéliumból. Mindig hordjunk magunknál egy kis evangéliumos könyvet zsebünkben, táskánkban, és amikor alkalmunk nyílik rá, olvassunk el bármelyik szakaszát. Ez megnyitja szívünket az Úrnak, hangzott a pápa nagybőti tanácsa. Ferenc pápa szombaton a Vatikánban fogadta Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolitát. Most hallgassák meg az érsek metropolita atyával készített stúdió beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp metropolita érsek atyát, aki szinte egyenesen a Szent Atyától érkezett a stúdiónkba. Kevés vendég járja a Szentatyánál a világjárvány miatt. Szabad-e kérdezni, és akkor téged, hogy mi volt a látogatásnak a velünk megosztható célja?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban meglepetésképpen kaptam a hírt, hogy Ferenc pápa engem is fogad. Régóta esedékes találkozás, ha lehet ezt mondani, hiszen minden keleti sajátjogú egyház vezetőjével a keleti kódexben rögzített módon is a pápának kapcsolatot kell tartania, és én most kaptam időpontot, azért is lepődtem meg, mert nem számítottam rá, viszont, hogy most kaphattam időpontot, talán mégis kapcsolatban van a járvánnyal, mert ahogy tájékozottam, aztán most a Vatikánon belül kevés látogatót fogad, illetve az ő útja is sokkal inkább visszafogottak, illetve nem nagyon tud utazni. Így aztán valahogy belefértem. Én is ebben a sorozatban nagyon-nagyon megörültem, és természetesen otthon félretettem mindent, és jöttem, hogy eleget tehessek ennek a meghívásnak, hogy tudjunk beszélgetni, főként a mi görögödős egyházunkról.
És mik voltak a lényegesebb témái ennek a megbeszélésnek?
Például, ami itt most elárulom mindenki előtt, hogy nem kifejezetten a mi magyar görögödős egyházunkra vonatkozik, de mégis, minthogy nagyon a szívemen van, erről is kértem a Szentatyát, hogy beszélhessünk, ez a kárpátaljai görögödős egyháznak a helyzete. Most, hogy Milán Sasik püspökatya elhunyt, jelenleg egy kormányzó irányítja a kárpátaljai görögkatolikuságot, a Munkácsi egyházmegyét. Erősen fölmerült az, hogy merre tovább, hogyan alakul az egyházmegyének a helyzete, és hát nagyon erősen érzékelhető most az ukrán befolyás, hogy azt szeretnék elérni, hogy Kárpátalja is egyike legyen a ukrán görögkatolikus egyház nagyérsekségének. Ott több metropólia is van, és hogyha ez metropóliává válik a kárpátaljai görögkatolikus egyház, akkor ők azt szeretnék, hogy ez az ukrán görögkatolikus egyház része legyen, mi pedig egyébként ez nem csak az én álláspontom, hanem mindazok, akik Munkácsból származnak, mi úgy tekintünk Munkács, mint az anyaegyház megyére, a szlovákiaiak, a szerbek, a horvátországi görögkatolikusok, de még az amerikaiak, a Pittsburghi metropólia is, mi nagyon szeretnénk, hogyha megőrizhetné ezt az önállóságát, amely mindig is történelmileg megvolt, eddig közvetlenül a pápának volt alárendelve, és most is így van a Munkácsi egyházmegye, hogyha előrelép egy lépcsőfokot és szintén metropóliai egyházzá válik, nagy kérdés, hogy Sui Juris egyház lesz, saját jogú egyházzá válik, továbbra is közvetlenül a Szentszéknek alárendelve, vagy pedig a nagy ukrán görögkatolikus egyház részeként válik metropóliává. Hát fontosnak tartottam elmondani a mi álláspontunkat, hogy ezt mennyire fontosnak tartjuk, hogy saját jogú egyház legyen.
Akkor ez még egy nyitott kérdés?
Igen, ez nyitott kérdés, és azt láttam, hogy Ferenc pápa nagyon-nagyon érdeklődött ez iránt. Jó volt vele beszélgetni arról, hogy a sok nemzetiségű, sok kultúrával rendelkező Kárpátalja az mégiscsak bizonyos értelemben sok sajátosságot hordoz, és habár Ukrajnának, mint országnak egyértelműen a része, de ekleziológiailag, egyháztani szempontból igenis külön választandó, külön választható.
Nem beszélve a történelmi háttérről.
Mindenképpen.
Viszont a magyarországi görögkatolikus metropólia egy különleges összejövetel előtt áll. Metropólia szinódussal gondolok.
Igen, beszélgettünk már erről, és most a Szent Atyának is bejelenthettem, hogy ez is az 5 év elteltével elérkezett annak az ideje, hogy a metropóliai gyűlést megszervezzük. Ezt is a keleti kódex szabályozza, hogy 5 évenként minden keleti egyház tartson metropóliai gyűlést. Ez egy kicsit hasonlít az egyházmegyei szinódusokhoz, de sok szempontból, jogtechnikai szempontból nem ugyanarról van szó. Ez a metropóliai gyűlést mi most akartuk megtartani, 2021 tavaszán, de minthogy az eukarisztikus kongresszus 1 évvel később lesz majd Magyarországon, így aztán hát mi is arra készülünk, és aztán 1 évet toltunk ezen, és azt reméljük, hogy 22-ben vagy tavaszan, vagy pedig majd ősszel fogjuk tudni ezt a metropoliai gyűlést megszervezni. Erről is beszéltem néhány szót a Szent Atyának.
Milyennek a lényeges sajátossága görögkatolikus szempontból?
A görögkatolikus, illetve a keleti egyházban a szinodalitás másképpen jelenik meg, mint a római katolikus egyházban. Ma sokat beszélnek erről, és sajnos nagyon sokan, azt hiszem kimondhatjuk nyugodtan, a német egyház túlkapásai miatt félreértelmezik ezt. Szó sincsen demokráciáról, az egyházban nincsen demokrácia, az egyházban szent rend van, hierarchia van. De hogy mindenkinek a hangja fontos, mindenkinek a véleményére oda kell figyelni, ahogyan Benedek atyánk is ezt belevette a regulába, hogy lehet, hogy a legfiatalabbon keresztül szól a Szentlélek, tehát oda kell figyelni rá. Tehát így lehet megfogalmazni, hogy a közös figyelem a Szentlélek szavára. Így lehet a szinodalitást, hogy konyha nyelvre lefordítani, hogy érthető legyen, és ehhez valóban mindenkire oda kell figyelni. Na most, hogy ez hogy történik egy egyházmegyén belül, vagy egy metropólián belül, nagy egyházon belül, erre különböző formák vannak. Mi is most tanuljuk, mert nekünk se volt még ilyen, és ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt, amit az egyház ezen keresztül el akar érni, azt kövessük mi is, és persze ugyanakkor az egyházunk, a saját egyházunk fejlődését is szolgálja egy ilyen gyűlés.
És akkor, ha említetted az őszi budapesti eukarisztikus nemzetközi kongresszust,
tavalyi esztendőre is úgy terveztük, hogy mi, amikor az eukarisztikus kongresszust ünnepeljük, akkor ezzel egy időben meghívjuk Európa összes görögkatolikus püspökét Budapestre, egyrészt, hogy ők is vegyenek részt a kongresszuson, másrészt pedig, hogy mi magunk is egymás között találkozunk, rendszeres találkozó van egyébként a görögkatolikus püspökök között, ezt még Szilárd püspök úr indította útjára több mint 20 évvel ezelőtt. És azt terveztük, hogy amikor lesz a kongresszus, akkor összejövünk még görögkatolikus püspökök is, és mi is 1 évvel elhalasztottuk, de szervezés alatt áll, hogy eljöjjenek a püspökök. Ez kb. 45-50 püspököt jelent, tehát mindenképpen nagy esemény lesz majd, hogy az eukarisztikus kongresszus jegyében lesz egy görögkatolikus liturgia, a keleti liturgia, amelynek a celebrálását egyébként a Damaszkuszban székelő Melkita pátriárkát kértük föl, még annak idején közösen Erdő Péter bíboros úrral, és ezt a meghívást most meg is erősítettem legutóbbi levelezés, tehát vélhetően ő is itt lesz, majd meglátjuk, hát hogyha lesz kongresszus.
És a Katya állásán köszönöm a beszélgetést, és hazafelé szerencsés érkezést kívánok.
Köszönöm szépen.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Hajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.